Akkor, ahogy szoktuk, dicsértessék a Jézus Krisztus. Drága testvérek, elém hozott az Úr egy olyan dolgot, amit én már is elkezdek a Lukács evangéliummal. Lukács evangélium 12. fejezet, 49-es vers. Ezt már fejből igyekszem és megjegyeztem magamban, hogy a kisebb számban elől, a nagyobb számért utána, aztán 12 és 49, hát rögzült. Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön, mennyire szeretném, ha már föllobbanna. Ebből a Békés dalosból idéztem, és van benne egy lábjegyzet, ahol az egyház atyák szerint ő a Szentlélket jegyzik meg, hogy ez a Szentlélekre utal. Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön a Szentlélek által, aki maga hozza ezt a tüzet, a Szentlélek pünköstkor, ugye? Hiszen a legtöbb kiábrázolásnál ott van lángnyelvek, és megújulás, betöltekezés, megújult élet. Na most ezt azért mondom el, mert magunk között tudjuk, hogy a karizmatikus megújulást képviseljük valamilyen formában, és a megújulást, amikor, hát nehéz most már erről beszélni, mert az idő múltával úgy halványodik, de volt egy olyan időszak, hogy számoltuk a Szentlélek szemináriumokat, amit tartottunk az országba, és olyan 50-es szám fölött aztán abba hagytam a számolást, de nincsen olyan nagy város, amit ha mondanátok, hogy ne lehetünk volna a Szentlélek szemináriumot tartani. Aztán Pápán, a kisebb városokban is nagyon sok helyen voltunk, Szegeden többet is tartottunk, és a lényege mindig az, hogy betöltekezni a Szentlélekkel, betöltse a Szentlélek, és megújítsa azoknak az embereknek az életét. Teljesen megújulni. És furcsaság lesz. Térjünk egészen más helyére a Bibliának, méghozzá a Jelenések könyvét vegyük. Emlékeztek, az elején van egy olyan, hogy az apostol leírja, hogy 7 levelet küld a lélek az egyházaknak. És kezdi a 7 levelet, minden egyháznak küldenek egy levelet. Az első ilyen levél az efezusi egyházhoz szól. Ez a Jelenések könyve 2. fejezet, 3. vers. Álhatatos is vagy, szenvedtél értem, és nem fáradtál bele. De az a kifogásom ellened, hogy elhagytad első szeretetedet. Gondold meg, honnan süllyedtél ide. Tarts bűnbánatot, és tégy úgy, mint előbb. Tehát éld meg ezt a szeretetet. Azért olvastam fel, mert pontosan megmutatja azt, hogy amikor betöltekezünk a Szentlélek által, betölt minket, akkor a megújult élet, a megújult lélek annyira fölemelkedik Istenhöz, olyan örömben van, hogy ez az első szeretet tüze, ez azonnal érthető azok számára, akik valamilyen formában ezt megélték. Hogy akkor én is úgy voltam, hogy egyik helyről a másikra rohantam, mindenütt részt akartam venni, minden karizmatikus rendezvényen, stb. Stb. Aztán voltak ennek következményei, hogy valaki azt mondta, hogy most már István, nem kell mindenhol ott lenned, nem kell mindenhol rohanni, nem? Egy kicsit csendesedj le. És akkor jött az a korszak, amit úgy említettem és ismeritek, hogy csendesedj el az Úr előtt. Mert nem fogod meghallani a Szentlélek egészen halk hangját. És akkor jött a meglepetés, miért azt meg lehet hallani? Itt belülről jött, én magamnak mondtam, hogy meg lehet hallani? De mivel már tőle annyi olyasmit megtapasztaltam, olyan proféciákat mondott, hogy engem mindig földre, szinte földbe döngölt, az erejével, nem rossz értelemben mondom ezt, annyira megérintett, hogy az elején egymás után volt, hogy mindig sírva fakadtam. De a legelső, a legemlékezetesebb. A szíved köré nagy falat építettél, és azt mondja az Úr, én lángot adok a szívedbe, és ezzel a lánggal ezeket a falakat le tudod bontani, bontsd le őket. És akkor az a döbbenet, tudtam azonnal, hogy miről van szó, és ő lángot akar nekem adni, hogy le tudjam bontani ezeket. Szóval az az irgalma az Istennek, az a szerető elfogadás, aki tovább akar vinni ebből a helyzetből, és teljesen meg akarja újítani az életünket, mindenkiről szó van, az egyszerűen megrendítő, persze még egy férfi se tud ilyenkor könnyek nélkül megállni. És tehát eltávolodott az első szeretetének a tüzétől, egészen meghökkentem, mikor olvasom a következő mondatot, gondold meg, honnan süllyedtél ide? Tehát ez Krisztus mondja, a lélek által mondja az egyháznak, hogy ez egy süllyedés valamilyen értelemben a sárba, a mocsokba, ugye elsüllyedtem, vagy valami, mondhatnám így, hogy honnan kerültél ide, így is szokták mondani. És elgondolkodtató. Aztán a jelenések könyvében többi egyháznál is olvashatunk dolgokat, de itt azzal fejezi be, amit legalábbis nálam, mert ez volt a lényege, tarts bűnbánatot, és tégy úgy, vagy légy úgy, mint előbb. Tehát éleszd fel, szítsd fel magadban az első szeretett tüzét. Ne engedd, hogy kialudjon, hanem maradj meg ebben, mert azért kaptad, hogy ebben éld az életedet, mert rendkívül lesz, és valami olyasmi ez, ami olyan ajándék Istentől, amit igazán csak az üdvösségben fogunk megérteni, hogy mit kaptunk a megújulásban, a Szentlélek által. Most jön egy nagyon érdekes mondat, szóval olyan mondatok ezek, hogy hát 25-ször, vagy nem tudom hányszor olvastam. És akkor most elolvasom, ma is? Jé, hát eddig erre föl se figyeltem. A győztes győztest fehér ruhába öltöztetik, nevét, figyeljünk, nevét nem törlöm ki többé az élet könyvéből. Többször ki lettem törölve? Elképesztő mondat. Nevét nem törlöm ki többé az élet könyvéből. Megrendítő üzenet már megint. Valami olyan dolog, aminek ha részesei leszünk, akkor kezd felragyogni előttünk az örök üdvösség, hogy mit készített az Isten az őt szeretőknek. És elküldi az ajándékát, a Szent Lelket, ami dadogva kellene most beszélnem, hogy a Szent Háromságon belül a Szent Háromság tagjainak, három személy, Atya, Fiú, Szentlélek, hogy mit jelent az Atyának és a Fiúnak a Szentlélek. Mert az Atya elleni elkövetett bűn megbocsátható, a Fiú ellen elkövetett bűn megbocsátható, megbocsájtódik, de a Szentlélek elleni bűn soha nem nyer bocsánatot. Elképesztő mondat. De mennyire is Isten körül bástyázza valahol ezt a dolgot, hogy az ember úgy véletlenül ebben nem tud beletévedni a Szentlélek elleni bűnbe. Na de egyet hadd mondjak azért, amit tudni kell. A kétségbe esés, az már majdnem ott vagyunk, hogy a Szentlélek elleni bűnt elkövettük. Mert valóban, ha valaki olyan módon kétségbe esik, akkor az a Szentlélek elleni bűn is. Tehát ebből én csak azt akarom kihozni. Milyen drága dolog az Atya és a Fiú szemében a Szentlélek. És ezt a legdrágább kincsét az Isten oda ajánlik az erekünk a megújulásból, hogy betölt minket, teljesen megújítja az életünket, és valami egészen új kezdődik. Már azzal kezdődik, hogy többet nem törlik ki a nevemet az életkönyvéről. Mert a Szentlélek velem van. És azokat, amit még itt el lehet sorolni, azok olyan gyönyörűek, hogy hát nem is jut eszembe annyi minden, amit itt föl lehetne sorolni. Nem is erre készültem, de azért megemlítem, hogy megrendítő az a tudat, már csak az is, hogy a Szentlélek jelenléte, és hogy betöltött és megújította az életemet, és ha megmaradok az első szeretet tüzében, akkor nem törlik ki többet az élet könyvéből a nevemet. Gyönyörű. Jelenések könyve 3.19. Mindazt, akit szeretek, korholom és megfenyítem. Buzdulj föl, és tarts bűnbánatot. Már csak azért is, mert elhagytad az első szeretetet tüzét, tehát tessék felbuzdulni, és tarts bűnbánatot, és szítsd fel magadba újra az Isten szeretet tüzét. Nézd, az ajtóban állok és zörgetek. Aki meghallja szavamat és kinyitja az ajtót, ahhoz bemegyek, és vele étkezem, ő meg velem. Na most, ezen az egy mondaton itt el lehetne 10 percig beszélgetni, hogy micsoda gyönyörű ígéret. Én annyit még hozzá mernék tenni, pedig nem olvastam így. Azt mondja, ahhoz bemegyek, és vele étkezem, ő meg velem. A pincér, a séf, a felszolgáló, megrendítő kimondani, a Szentlélek lesz. Én vele étkezem, mondja Jézus, ő meg velem. És a Szentlélek lesz ott, aki felszolgálja mindezt. Valami olyan kincseket ígér az Isten, valami olyan ígéreteket, ami földi élet értelemben lehet csak felfogni, mert ha mennyei dolgokról beszélne az Isten a menny értelmében, akkor föl se nagyon tudnánk fogni. De így hasonlítani tudjuk, egy meghívott egy vacsorára, meghívott egy ebédre, hogy vele étkezhetek, ő meg velem. Képzeld el, hogy egy asztalhoz leül veled Jézus, és együtt fogyasztjátok az ebédet. Hát egyszerűen hihetetlen. De ő megígérte, bemegyek, vele étkezem, ő meg velem. És nem hagyom ki, és a Szentlélek lesz ott a drága főszolgáló. Ehhez hozzáteszem, na most amikor az ember megkapja a megújulást, a Szent Lelket, betölti a Szent Lélek, és elkezdődik ez az új élet, amire azt mondja a kislány, István, most már lassulj le, most már kicsit csendesedj el az Isten előtt, ne rohangálj annyit mindenhova, mert nem fogod meghallani Szentlélek egészen hanghangját. És akkor visszatérünk az előzőre, hát meg lehet hallani. Igen. És a Szentlélek azzal, hogy egyrészt szól hozzád, szól hozzánk, megejtő. És direkt nem akarok profán dolgokat mondani, mert ebben profán dolgok is voltak. Amikor figyelmeztetett valamire, hogy vigyél még egy sapkát, vagy még egy kalapot, vagy akár még egy nadrágot, vagy akármit, ki lehet találni bármit, tehát figyelmeztet szeretetből valamire, hogy szüksége lesz az esernyőre is, mert esni fog. Ilyenért figyelmeztetés, te érted? Hát annyira szeret, hogy a te legapróbb dolgod is annyira fontos lesz neki, ami életemben olyan volt, mint egy villám csapna bele valamibe, az, az én életem közepébe egy olyan apró dolog, ami azért megdöbbentő számomra, ti már millió egyszer hallottátok, de számomra azért megdöbbentő, mert az életem egy-egy részébe Isten mindig visszahozza az emlékezetembe azt a történetet. Ezt pedig úgy hívják, hogy zokni. Ismeritek. Na de én már elfelejtettem régen a történetet. Erre fehérvári lelki gyakorlat napján oda jön hozzám egy lány, itt ülök az első sorban a Szakáli Lacival, a zenésszel beszélgetek. Oda jön egy lány, rám néz, a Szakáli Laci, hogy én is ránézek, hát biztos mondani akar rajta, akkor elhallgatunk. Azt mondja nekem, zokni. Én már elfelejtettem. Néztem rá, hogy mi baja van. Mi az, hogy zokni? Erre azt mondja, nem maga van Ró István? Lebukok. De igen, hát akkor zokni. Mondja, még egyszer is ott vagyott és elment. És akkor becsapott. Azt az esetet mondja el, ami Boráros téren történt velem, és ott mondta el a lelki napon, amikor eszem ágában nem volt elmondani ezt a történetet. És eszembe hozta, és mire a Regina Collins nővér befejezte a sajátját, és én kerültem fel a színpadra, addigra már benne volt a sztori az okniról is a történetben, Fehérváron. És akkor, de mégis elkezdett motoszkálni bennem, hogy hát hogy jutott eszébe ennek a lánynak, egy fehérvári lány, hogy nekem oda jön és ennyit mondjon, hogy zokni. Most akkor, testvérek, tudom, hogy furcsa a dolog, de én elkezdtem nyomozni, a végén megtudtam a számát a lánynak, fölhívtam. Elkezdett vigyorogni, azt mondja, már várta a hívásomat. Hát ez nem igaz. Aztán van egy ilyen vastag könyvem, aminek az a címe, hogy ahol angyalok járnak. Elképesztő sorozatban le vannak írva angyalos történetek az emberek életében. Egy újságírónő feladott egy hirdetést, mert vele történt valami, és akkor aki tud ilyen történetet az életéből, és valóságos, megtörtént esetet, az írja le és küldje el. Hát, megadta, kibérelt egy postafiókot. Megadta a számát, ugye erre a postafiók számnak, ugye. Leállt az idő, jó van, megy be, hát, biztos lesz 2-3 darab, kinyitja, dől kifelé a rengeteg levél. És a beletette, és ahogy leírja az angyalokat, hogy hogyan öltözködnek, teljesen ráillett arra a férfira, aki eladta nekem az oknit. Ugyanúgy volt öltözve, én megint néztem. De hát, és akkor kérdem, mikor odaadja az korán reggel, sehol senki, egyedül eljön ő egy nagy egy táskával, kinyitja a cipzát, belemárkol, nekem 5 zokni kellett, fölnyomja 5 zokni is ilyen egybefőzve, zoknit vegyenek. Nincs is más, itt csak én. Miért több ez? Oda mentem, megvettem a zoknit, mint aki jól végezte a dolgát, behúzza a cipzát, és megfogja, és elindul. Hát várjon, hova megy? Szóval miért? Hát az nyárulja a többit is. Nincs több. 5 zoknival idejött. Az élete függött tőle, hogy ezt megvegyék tőle, ugye érted? Hajnalba. És odajött, és nekem eladta. És még a mai napig is beugrik utólag, hogyha kiderül az üdvösségben, már pedig nagyon nagy a gyanúm, hogy így lesz, hogy az Úr egy angyalt küldött el az 5 zoknival, akkor hogy lehet ilyen történet? Hogy lehet egy ilyen történet? Azt akarom, hogy te tudd, hogy nem is rólam vasz, hanem rólad. Ennyire fontos volt az Úrnak az, hogy te kapjál 5 darab zoknit, hogy a gondviselését ilyen módon megtapasztalt, hogy egy ilyen lehetetlen bugyuta kis történettel, és mégis az életed ott van, és időnként visszaköszön. Drága testvérek, ezt csak azért mondtam, hogy értsük meg azt, hogyha megújult ember valaki az Isten előtt, az Isten mindenestül magáinak tudja az értelmét, az emlékezetét, az akaratát és a testét mindenestül, és sokféle módon akarja megközelíteni. És amikor azt mondja a kislány, hogy csendesedj el, akkor egyszer csak jönnek a halk mondatai az Istennek. És ez megrendítő. De olyan annyira, hogy mikor először megtörtént, pont ott aludtam annál a húgomnál aludtam, akinek a kislánya profétálta ezt nekem. És az mondta nekem. És akkor mondom neki, képzeld el, mi történt. Hajnalban valamit nem értettem, és megkérdeztem, uram, mi volt ez? Hát én ezt nem értem. És képzeljétek, fölülök az ágyba, és hallom a mondatot, hogy magyarázza, amit nem értettem. Elmondom a kislánynak, na végre, István, érted már? Ő várta, hogy mikor kezdődik ez nálam. Mert már ő is megtapasztalta, és sokan megtapasztalják. Faustina nővér ezen részével fejezem be, és akkor a napló, az irgalmassági napló, a bejegyzések sorszáma vannak ellátva. A legutolsó bejegyzés, nincs több, a legutolsó bejegyzés, mindegy, én most nem mondom a sorszámát, de nincs több, a legutolsó bejegyzés, második fele arról szól, hogy törekszem egy belső csendre, hogy meghalljam a Szentlélek egészen halk hangját. Ha már Faustinak a naplójában ez le van írva, akkor csak kell, hogy legyen mondani valója ennek a történésnek, hogy igenis érdemes elcsendesedni ima közben az Isten előtt, hát ha ő is mondani akar valamit. És azt mondja, nem törlöm ki többet a nevedet az élet könyvéből. Sőt, meg fogod hallani a Szentlélek egészen halk hangját. És sorolhatnám tovább, hogy ez csak két történés volt, de rengeteg ilyen dolgot lehetne elmondani, ami annyira személyes, és Isten soha nem dolgozik sablonokkal. Személyre szabottan, egyéni, te beállítottságodnak megfelelően kapod az ajándékokat, és pontosan úgy, ő tudja, hogy neked mi a legkedvesebb valamilyen szituációba, és úgy fogja odaadni. Mert téged úgy akar megközelíteni, hogy érezd azt, hogy személyre szóló az ő törődése veled. És kinek jutna az eszébe, hogy ilyet mondjon, csak az Isten tud erről. És igen, és megtapasztalod. 1 Péter 3-4. Tehát amikor elkezdjük ezt az elcsendesedést, az Istennek átadott élet elkezdődik benned, olyan mindegy, nem egy hétvége, hanem egy életről szóló lelki gyakorlat részesen leszel. Oda te tudod adni magadat erre, oda te tudod adni az életedet egészen Istennek, és a házasságod, a gyermekeid, minden kapcsolatodban az Isten tud olyan ajándékot adni, amivel ezt én kihangsúlyozom, meg tudod őt dicsőíteni. Meg tudod őt dicsőíteni, és most én, ha vele gondolok, a szüleimnek 3. gyermeke voltam. A 12-ből 11-en éltünk, mert egy elvetélt, és még én kis sülődén gyerek voltam, általános iskolába jártam, és anyuka abból a régi forgó dobos, ilyen, nem a dobforog, hanem ilyen tárcsa forog a mosógépbe, és akkor mossa ki a rengeteg ruhát, mert akkor voltunk a 11-ből 68-an, és akkor ilyen hatalmas labor, ilyen púp, kimosott ruha, és vitt teregetni, és a pocakjára támasztja, ahol már egy baba volt a méhében. És nem gondolta végig, és megy, és elkezd sírni. Jaj, hát anyuka mennyire szégyeli magát, bepisilt. Ugye nők, értitek? Hát persze, elfolyt a magzatvíz. És iratta a kis magzatot. És akkor a rokonság úgy döntött, hogy egy idős nénit fölkérték, kirendelték mellé segítségnek. És az olyan volt, mint egy katona. Az úgy dresszírozott minket, olyan sorba álltunk, vigyázba álltunk, és minden úgy volt, minden. Még mai napig hajnalka néni, de elképesztő volt, hogy Isten milyen módon használt őt mindnyájunk javára. Mindnyájunk javára. És kimondottan vallásos volt. Hívő volt. Nem is volt férnél, egyedül élt, és itt aztán egrecíroztatott alkalmanként minket, már ránk fért, tehát sok gyerek, ugye gyorsan elszalad a szája, elszalad a lába, meg minden butaság, egyéb helyre tett időnként minket. De amikor elkezdődik ez a bensőséges életed, az Isten kapcsolatod, akkor lesznek olyan pillanataid, amikor annyira átölel Isten békéje, egy belső békében élsz, és leülsz, kint sétáltál a téren, gyönyörű hársfák és minden között, leülsz egy padra, és a fákat szemlélve, mintha kinyílna az ég, és mintha megmutatna valamit az Isten. Utólag évek múlva tudja meg az ember, hogy a tökéletes, belédöntött szemlélődésbe belerántott az Isten. Olyan benső békesség, olyan elcsöndesedett élet, ami már csak Istenre figyel, mert más már nem nagyon érdekli. Erre azt írja Péter levélben, az előbb már mondtam, 1 Péter 3-4. Isten előtt a rejtett belső ember értékes, a maga zavartalan szelídségében és lelki nyugalmában. Pontosan ezt a helyzetet írja le. Isten előtt a rejtett belső ember értékes, a maga zavartalan szelídségében és lelki nyugalmában. Megvallotta egy kolléganőm a munkáján, hogy ő azért szeret mindig velem ebédelni, mindig az én asztalom ült, mikor ebédeltem. Mert hát olyan békessége van akkor, amikor mellettem ebédel. Isten békéje átölel mindnyájunkat, és juttat a körülöttünk levők között is, neked is, és másoknak is. És ő valamit ebből megérzett. Ezért kihasználta az ebédeket, hogy ezt a békét átélesse valamilyen módon máskor is. Első János levél, 2:27. Ami titeket illet, maradjon meg bennetek az Istentől kapott kenet. Kenet, más tanítóra nincs szükségtek. Bármire is tanítson az ő kenete, az igaz és nem hazugság. Maradjatok tehát ő benne, amint tanította. Annyira elgondolkodtam ezen, hogy mit is jelent ez pontosan? Mit értenek itt a kenet alatt? És akkor vannak a szentségek. Keresztség, aztán utána jön a bérmálás. Hogy hívják ezeket? Milyen szentségek? Milyen?
Beavató.
Sajnos őket tudjuk.
Beavató.
Köszönöm, beavató szentségek. A beavató szentséget nem tudom most másképp mondani, annyira megragadnak téged ezeken keresztül a Szentlélek, ugye már még közelebb került hozzád a bérmáláson keresztül, és beavat az istenes élet titkaiba és csodáiba. Ha keresed és követed. Na ehhez kell az Isten tapasztalat legalább egyszer, amikor betölt téged fizikálisan is, a fizimiskádat megérintve, tetőtől tartig, mikor az unokahúgom először imádkozott értem, mint karizmatikus, akkor engem betöltött a Szentlélek tetőtől talpig. De úgy elkezdtem zsibongani mindenem, mint a hangyák futkároznának a bőrömön, És ez tetőtől talvig betöltött, és akkor elkezdtem mondani a proféciákat. Én ma attól elképedtem, hogy hát ez mi ez? Mintha valami felhő leszállt volna rám, és betöltött teljesen. És utólag tudtam meg, hogy a Szentlélek. És annyira beavatatlan voltam ebbe, nem mondták el előre, mert annál jobban megérint. És igazuk lett. És a beavató szentségek, mint kenetet adnak nekünk Isten kapcsolatunkba, és segít tovább azon az úton, amiről beszéltem, és ez a kenet tanít. Az Istennek átadott élet, az istenes élet, majdnem rájár a szám, hogy azt mondja, hogy ki vagy te? Nagyon helyes, azt mondod, hogy Isten embere. És te? Te is Isten embere vagy. Akkor te ismerd el magadnak, hogy én is Isten embere vagyok. És az Isten emberéről az Ószövetségben egy egész fejezet szól, mint történet az Isten emberéről. Az Új Szövetségben egy egész élet szól Isten emberéről, rólad. Akit meghívott az Isten a Szentlélek keresztségben, a Szentlélek kiáradásával, és valami egészen új életet ad mindnyájunknak, és ez a kenet, amit a Szentlélek ad nekünk, ez tanít, elvezet a belső igazságokra, az egyház tanítására, annyira biztos vagy benne, amikor azt mondja, aki megkapta a profétálás ajándékát, azok közül kettő vagy három profétáljon, a többi bírálja meg. Hogy jön az, hogy megbírálja? Azért, mert ez a kenet, ami vele együtt jár ezzel a karizmával, ez az igazságra elvezet, és azonnal fölfedezi, hogy ez hamis volt. Ez nem volt profécia. És akkor egyszer meg bírált, én most így mondom, ez a kislány. Testvérek, én úgy jártam 3 napot, mint akit fejbe váltak egy bunkóval. Én nekem ilyet mondott. És itt az ego, az a bunkóval úgy telibe lett találva a trónon, aki ült, hogy egyből kipenderült. És a Szentléleknek kell átadni a trónost, a helyet, vagy Jézusnak. Hogy Jézus üljön a szívem trónján. De azért lényeges ez, mert ha a Szentlélek betöltött, és újra meg újra megérett, hogy betöltkezel a Szentlélek által, akkor bármire is tanítson az ő kenete, az igaz és nem hazugság. Maradjatok tehát ő benne, amint tanította, mondja Jézus a János evangélium. János írja a levelében. 1. János 4.18. A szeretetben, ja, és akkor itt jön. Az az Isten által betöltött ember, a Szentlélek, a legnagyobb karizma, a sok közül, ha felsoroljuk, mi az, hogy mindennél magasztosabb utat mutatok nektek, mondja Szent Pál, és elkezdi a 13. fejezetet, a Korintus levélben, a szeretet himnuszt. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem ró fel semmi rosszat, és sorolhatnánk tovább. Melyik az, ami neked annyira fontos, hogy ez olyan csikorogva megy? Ugye? De hogyha te belekerülsz ebbe a meghívásába az Istennek, hogy növekedsz a szeretetben, azt mondja az 1. János 4.18, a szeretetben nincs félelem. Eltűnik az életedből a félelem. Ez nagyon konkrét. A tökéletes szeretet nem fér össze a félelemmel, mert a félelem gyötrelemmel jár. Aki fél, az még nem tökéletes a szeretetben. Tehát ez is egy olyan dolog, ami tanítás lehet számunkra, hogy hajrá. János 5.18. Tudjuk, hogy mindaz, aki Istentől született, nem vétkezik, mert már annyira odafigyelsz magadra, hogy megint bele ne csúszszak, nehogy megint ugyanazért el kelljen menni gyónni. Jön egy nagyon nehéz dolog, fiatalok nagyon sokat küzdködnek magukkal, és akkor mindig ugyanazt gyónni. És egy olyat mondok, hogy eszébe ne jusson valakinek. Ez csak a pap teheti meg. Azt mondta neki, hogy még egyszer elbuksz benne, nem gyónhatod meg, köteles vagy ezzel a bűnöddel megáldozni. Beállt a sorba, áldozáskor. A krokodil könnyek hozzá képest semmi, úgy végig sírta az egész utat, annyira megrendült, és mivel a pap megparancsolta, mint lelkivezetője, hogy ezt tegye, engedelmeskedett neki, és megtette. Soha többet nem bukott el ebben a bűnben. Oly sokféle módon drága dolog az Úr szemében az ő szentjei, mert akiket betölt a Szentlélek, mindjárt az Úr szentjei vagyunk. És el akar vezetni erre a szeretetre, amiben nincsen félelem. 1 János 5.18. Tudjuk, hogy mindez, aki Istentől született, nem vétkezik. Aki Istentől született, távol tartja magát a bűntől, és a gonosz nem férhet hozzá. Elmeséltek nekem egy történetet, hogy vendégszobában aludt egy fiú, és egy démon megjelent az ágya végén ott állt. És akkor nekem ezt elmondták, és én voltam a vendég. Akkor nekem most ebbe az ágyba bele kell feküdni. Fölcsaptam a Bibliát, olvasom, pont ezt olvasom el, hogy nem fér hozzá a gonosz. Békésen aludtam, kész. Tehát Isten, ami oltalmunk és a védelmünk, rá kell tudni bízni magunkat, és nem lesz belőle gond. Az utolsó üzenet, amit többször szoktam hangsúlyozni, a Jelenések könyvében az a végső időkre, félelmetes azért belegondolni, aki gonoszat tesz, tegye továbbra is. Aki tisztátalan, csak tisztátalankodjék. De aki igaz, legyen még igazabb, és aki szent, legyen még szentebb. Tehát az Úr az életszentségben előbbre akar vezetni bennünket, hogy igenis, legyünk szentek, mert ő szent, ahogy mondja már az Ószövetségben is. És akkor most mondok egyetlen egy evangéliumi mondatot még. A 72 tanítvány elküldik, és visszatér a 72 tanítvány. Örvendezve mesélik Jézusnak, hogy még a démonok is megszaladtak, és minden. És akkor az a válasz, ne adja, annak örüljetek, hogy még a démonok is megfutottak, hanem hogy a nevetek be van írva az életkönyvébe. Nem akármi. És amikor, hát mit csináljunk, hogyha most jönnek ezek a végső idők, és ilyen lehetetlen dolgokat találnak ki, nem tudom, hallottatok erről, én kimondom aztán, vagy hallottátok, vagy nem, harp jelenség. Amikor Saddam Husseinnél támadták őket a szövetséges erők, akkor használták ezt a harp jelenséget, és kiugrottak a arabok a állásokból, és oda rohanták a jelentések szerint, hogy igaz vagy nem igaz, ezt én nem akarom vizsgálni, de hogy oda rohantak, és elkezdték csókolgatni az ellenség lábát. És teret nyertek, tehát győzelmet arattak. És akkor mi van, ha ilyet használnak a keresztények ellen? És akkor nagyon egyszerű. Annyira megdöbbentett, hogy a kislány azonnal rávágta. Így. Csipőből mondom, hogy ez ennyire tudja? Lukács 10.19 lép életbe. Megjegyzed? Lukács 10.19. Hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon járjatok. Hatalmat adtam minden ellenséges erő fölött. Semmi sem fog ártani nektek. És azt mondja, akkor életben lép a Lukács 10.19. Amen, úgy legyen. Testvérek, én sokkal többet szerettem volna még elmondani, de kevés volt az idő, de majd legközelebb folytatjuk, mert a megújulással kapcsolatban egy nagyon lényeges elemét ki akarom ennek emelni, hogy mennyire fontos, hogy ne hagyjuk az első szeretet tüzét kihunni. Mert fel kell szítani ezt a tüzet mindig. És akkor énekeljük el az Áróni áldást, és akkor mára befejeztük. Testvérek, a fűtés, aki akar segíteni valamit, az ide teheti.